Jó estét kívánok, Borsa Miklós vagyok. Kezdődik a híradó. A győzelem ünnepe. Hunyadi János 556 éve állította meg a török seregeket Nándorfehérvárnál. Temetőgyalázás Kaposváron. 57 sír döntöttek fel, vagy törtek össze a helyi zsidó temetőben. 50 embert mentettek ki egy égő panelházból. Az egyik lakó a tűzhelyen felejthette az olajat. Generációk harca. 11 éves szemtanú buktatott le egy 70 éves táskatolvajt. ...556 éve, 1456. július 22-én a Nándorfehérvárt, a mai Belgrádot védő magyar seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mehmed török szultán hadaira. Az országgyűlés a Nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította július 22-ét. Ma díszsortűzzel, nemzeti színű vízsugárral, hajófelvonulással és Hunyadi János szobrának megkoszorúzásával emlékeztek az évfordulóra.
Díszsortűzzel tisztelegtek a Hunyadi János vezette magyar hadsereg katonáinak emléke előtt, akik legyőzték a túlerőben lévő törököket. A Dunaparton pedig hagyományőrzők elevenítették fel, hogyan is zajlott az ütközet. Szerintük nevelő hatása van annak, amikor feltűnnek az utcákon.
Az, hogy fizikailag is megjelenítjük a történelmet, az segít egy kicsit jobban megélni, átélni azokat az apró részleteket, amik alkották ezt a korszakot, és így közelebb is hozza, mintha csak egy történelemkönyv lapjain látnánk.
Közben megérkeztek a 300 magyar általános és középiskolást szállító hajók. Ők a Nándorfehérvári csata helyszínére látogattak el.
A magyar török harcok szempontjából is egy kulcsmomentum volt, amit én azt gondolom, hogyha akkor és ott nem történt volna meg a csata, akkor egészen máshogy alakult volna a eddigi történelmünk.
A kikötőből díszmenet indult Hunyadi János szobrához. A honvédelmi miniszter azt mondta, Nándorfehérvár története arról szól, hogyan győzhetünk akkor is, amikor rosszak az esélyeink. Hende Csaba szerint kitartással pótolták létszámbeli hiányukat a magyarok.
Csak akkor győzhetünk, ha megértjük és megéljük, hogy összetartozunk. Ha tudjuk, hogy van közünk egymáshoz. Van közünk egymáshoz nekünk magyaroknak, és van közünk azokhoz a népekhez, akikkel együtt éltük meg a történelmünket itt a Kárpát-medencében is, itt Európában, békében és háborúban.
Végül megkoszorúzták a nagy törökverő Hunyadi János szobrát. A gyerekek pedig összegyűjtötték azokat a kődarabokat, amelyeket a csata helyszínéről, a belgrádi Dunapartról hoztak magukkal.
A Hunyadi Zarándokút résztvevőivel együtt ma Belgrádba érkezett Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, aki ünnepi beszédet mondott és koszorút helyezett el a Nándorfehérvári diadal emlékhelyén. Lezsák Sándor beadványaként a Magyar Országgyűlés tavaly a Nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította július 22-ét. A csata előtt egy hónappal, 1456. június 29-én harmadik Kallixtusz pápa az egész egyháznak előírta a déli harangszót, így akarta imára szólítani a keresztényeket a magyar sereg török elleni győzelméért. A keresztény világban szokás maradt a déli harangszó a küzdelem emlékére.
Így néz ki a mai Belgrádban a Nándorfehérvári vár. A déli harangszó 556 éve hívja imádkozni a hívőket. Berta Tibor pápai káplán azt mondja, a harangzúgás sokkal többet jelent azoknak, akik látták a győzelem helyszínét.
Ezen diadalmas esemény kapcsán szólalnak meg a harangok a keresztény világ templomaiban, hogy délidőben az Angelusra hívó hangjuk a magyarok vitézségét és hitbeli hűségét hirdessék.
Az 1400-as évek közepén Európában állandó veszélyt jelentett a törökök terjeszkedése. Rabló csapataik egyre gyakrabban bukkantak fel a délvidéken is. A király a Habsburg származású fiatal 5. László volt, aki alig tartózkodott az országban. A török ellenes harcokban Hunyadi János győzelmei hoztak fordulatot. Nándorfehérvárnál a törökök többszörös túlerőben lévő seregét győzte le. A gyerekek rendhagyó történelem órán ismerkedtek a kor szokásaival. Hunyadi János a diadal után néhány héttel a táborban kitört pestis járvány áldozata lett. Győzelmének köszönhetően azonban a törökök 70 éven át elkerülték Magyarországot. Családjának sorsa is kedvezően alakult. A nándorfehérvári győző fiát, Mátyást másfél évvel később, 1458. januárjában királlyá választották.
Az országos roma önkormányzatnál folytatja kéthetes konzultációs sorozatát hétfőn Orbán Viktor. A miniszterelnök tegnap a Magyar Gyógyszerészi Kamara vezetőségével találkozott. A tárgyaláson állami segítséget ígért a patikusoknak a gyógyszertárak visszavásárlásához, és áttekintették a Fidesz és a Gyógyszerészi Kamara között 2010-ben elkezdődött szakmai együttműködés eddigi eredményeit és a következő két év közös feladatait. Az MSZP szerint semmi sem teljesült a Fidesz két évvel ezelőtti választási ígéreteiből, mivel a gazdaság erősítése, az új munkahelyek létrehozása és a radikális adócsökkentés is elmaradt. Az MSZP alelnöke Gurnándor beszélt a miniszterelnök konzultációs sorozatáról is. Azt mondta, Orbán Viktor az elmúlt két év hibáit igyekszik korrigálni, de szerinte legfeljebb a veszteségek minimalizálására lehet képes. Az LMP szerint nem a Coca-Colát, hanem az egészséges élelmiszerek gyártóit kellene kiemelten kezelni, mert a népegészségügyi érdekek sokszor előbbre valóak a gazdaságiaknál. Heltai László, a párt szóvivője ezt azután mondta, hogy a miniszterelnök pénteken stratégiai megállapodást írt alá az üdítőitalgyártóval. Megjelent egy hangfelvétel a Kettős Mérce című blogon, amelyen feltételezhetően Szegedi Csanádot, a Jobbik európai parlamenti képviselőjét faggatják a családfájáról. Miután szembesítik zsidó származásával, a hangfelvételen szereplő férfi pénzt ajánl fel arra az esetre, ha ez nem tudódik ki. A hanganyag nyilvánosságra hozatalában részt vett Erdrésik Zsolt, a Jobbiktól nemrég kizárt országgyűlési képviselő. A Jobbik egyelőre nem reagált a felvételre.
Még 2010-ben találkozhatott ezen a Borsod megyei tanyán Szegedi Csanád, a Jobbik európai parlamenti képviselője, a tanya tulajdonosával, aki akkor a politikust a családjáról faggatta. A beszélgetést rögzítették, a felvételen valószínűsíthetően Szegedi Csanád beszél.
Tehát nekünk megvan a tetoválási száma is. Tehát a mi információink szerint, mert tudjuk, hogy mikor jött haza.
Én nekem erről, tehát ilyenről soha nem beszélt. Én örökbevette Klencsát, aki gyermektelen volt, és idősebb voltak.
De utána néztünk, tehát nagyapád, meg tehát a Molnár Imre, ott utána néztünk, hogy egy Miller, vagy Miller néven született. Hogyha gondolod, előszedem neked majd a iratokat, mert
örülnék,
mert mindenben így már elég alaposak.
Ambrus Zoltán, aki a felvételt készítette, azt mondja, szerinte Szegedi Csanád származása fontos, és erről annak idején értesítette a Jobbik elnökét.
Tájékoztattam én személyesen a Vona Gábort is, meg a Szegedi Csanádot is. Vona Gábornak is annyi volt a hozzáfűzni valója, hogy az nem számít, hogy zsidó származású, csak az számít, hogy ki tud róla, meg hogy lehet-e bizonyítani.
A hangfelvétel végén Szegedi Csanád azt mondja, hogy előnyöket tud biztosítani Ambrus Zoltánnak európai parlamenti forrásokból.
Legisztelik a helyzetet, én meg fogom következni nyilvánul, hogy mi lehet segíteni, amiben
segít már elmondani.
Hát nézd, most azért nem ment el, mert remélem, hogy nem lenne szükséget
Erdrésik Zsolt, a Jobbik frakcióból nemrég kizárt képviselő, a párt korábbi Borsod megyei elnöke is részt vett a családfakutatásban. Szerinte fontos, hogy nyilvánosságra hozták a felvételt.
Szerintem elérkezett egy olyan stádiumba a helyzet, amikor nagyon sokaknak fel kell végnyitni a szemét, hogy meglássák az igazságot, hogy kik állnak bizonyos mozgalmak és pártok élén.
Kerestük Szegedi Csanádot, de nem értük el, valamint a Jobbikot is. A párt egyelőre nem kívánt nyilatkozni.
Az egy évvel ezelőtti oszlói mészárlás áldozataira emlékeztek ma Norvégiában. A tömeggyilkos napra pontosan egy évvel ezelőtt, előbb az oszlói kormánynegyedben robbantott, majd nem sokkal később egy közeli szigeten lövöldözött. A két merényletben összesen 77-en haltak meg. A perben augusztus végén várható ítélet.
Koszorúzással és istentisztelettel emlékeztek az egy évvel ezelőtti kettős merényletben elhunytakra Oszlóban. Norvégia második világháború utáni történetének legvéresebb tragédiájában 77-en haltak meg, többségében kamaszok, a legfiatalabb áldozat 14 éves volt. A merénylő sok ember életét elvette, mérhetetlen fájdalmat okozva ezzel sokaknak. Mégis csődöt mondott, hiszen gyűlöletet akart szítani, az országot akarta megváltoztatni, csak hogy az emberek a toleranciát választották, mondta a norvég kormányfő. A tömeggyilkos először az oszlói kormánynegyedben lépett akcióba, napra pontosan egy évvel ezelőtt. Rendőrruhába öltözve hajtott a kormányépület elé, majd ott hagyta kocsiját. 6 perccel később az autóba rejtett bomba működésbe lépett, ott 8-an haltak meg. Ezután a közeli Utøya szigete felé vette az irányt, ahol a munkáspár tartotta éves nyári táborát. Mivel rendőrruhában volt, könnyedén megközelíthette a fiatalokat, nem fogtak gyanút. Hirtelen kezdett lőni rájuk. A rendőrségnek egy jó órába telt, mire bejutott a szigetre. Az Utøyán álló kis emlékművet egy éve virágok borítják. Mindegyikünknek, aki itt vesztette el a gyermekét, fontos, hogy itt találkozzunk a többiekkel, olyanokkal beszéljük át, mit érzünk, akik szintén részesei ennek a tragédiának, mondta az egyik áldozat édesanyja. A szélső jobboldali nézeteket valló gyilkos éveken át megszállottként készült tettére, amelyet kegyetlennek, de elkerülhetetlennek nevezett. Az internetre feltett feljegyzéseiből kiderült, akciójával a globalizációtól és a bevándorlók hullámától akarta megmenteni Norvégiát és a nyugati világot.
Az elmúlt 4 hónapban több interneten rendelt csomag érkezett a Denveri Álmokfutó címére. Ez lehet a magyarázat arra, hogy a 24 éves orvostanhallgató hogyan volt képes ennyi fegyvert felhalmozni. Az Álmokfutó halálos csapdát készített a lakásba betörő rendőröknek, akiknek ezért kívülről kellett hatástalanítaniuk a bombákat.
Több mint egy napba telt az FBI tűzszerészeinek, mire robotok segítségével végül sikerült kikapcsolniuk az elképesztő aprólékossággal kidolgozott bombarendszert, amely azonnal működésbe lépett volna, ha valaki belép a lakásba. Egy mozi őrülttel állunk szemben, ez a lakás a gyilkolásra volt felszerelve, arra, hogy azonnal megölje azt, aki belép az ajtaján. Minden olyan tökéletesen, olyan aprólékosan elő volt készítve, amennyire csak egy hollywoodi szuperprodukcióban lehetséges. A különbség az, hogy ez nem díszlet volt, hanem valódi horror. Összegezte a lakásban tapasztaltakat az akciót irányító rendőrparancsnok. Néhány szerkezetet a város szélén lévő elhagyott területre vittek el a rendőrök, ott robbantották fel őket. Helyi idő szerint vasárnap délután az amerikai elnök is megérkezik a kolorádói városba, ahol találkozik az áldozatok családtagjaival. Barack Obama, a novemberi elnökválasztás demokrata jelöltje, republikánus kihívójához Mitt Romneyhoz hasonlóan megszakította floridai kampánykörútját a történtek miatt. A 24 éves orvostanhallgató James Holmes 2 nappal ezelőtt az új Batman film vetítésén egy moziban kezdett lövöldözni. Válogatás nélkül tüzelt a nézőkre, 12 embert ölt meg. A vérfürdő 58 sebesültje közül többnek még mindig válságos az állapota.
Eddig 10 halottja van az esőzéseknek és az áradásoknak a kínai fővárosban és környékén. Peking peremkerületeiből már több mint 30 ezer embert kellett biztonságosabb helyre költöztetni. Több száz belföldi és nemzetközi régi járatot töröltek. A kínai fővárosban 60 éve nem esett ennyi eső.
Szó szerint szakad az eső Pekingben. Annyi esik, hogy a még el nem árasztott utakon is bokáig érő vízben gázolnak az emberek az araszoló autók között. A folyók és patakok is kiöntöttek, az ár több autót elsodort. Több helyen sárlavinák keletkeztek. Az utakon 7000 rendőr próbálja visszaállítani a rendet, egyelőre kevés sikerrel. A pusztítást ráadásul viharos szél is fokozza, amely leszaggatta a vezetékeket. Több városrészben már sem a telefon, sem az internet nem működik. Az ítéletidő miatt eddig már több mint 500 belföldi és nemzetközi légijáratot töröltek, és folyamatosak a késések, a reptereken óriási a káosz. A meteorológusok szerint jó esetben jövő hét elején javulhat a helyzet.
Már Ausztriában is van halálos áldozata a viharos esőzéseknek. Egy 47 éves férfit a hegyoldalból lezúduló sárlavina temetett maga alá. Steyrországban több településről helikopterekkel, tűzoltóautókkal mentik az embereket.
Településeket zárt el a külvilágtól a víz és a sár Steyrországban. Pár nap alatt annyi eső esett az osztrák tartományban, mint amennyi máskor hónapok alatt. Szent Lorenzből ma 360 embert kellett kitelepíteni, miután sárlavina söpört végig a falun. Egy ember súlyosan megsérült. Ennek a fiatal férfinak is romba döntötte a házát. Elveszítettem az otthonomat, de legalább a barátnőm is én életben maradtunk. Ez a legfontosabb, az anyagiakat lehet pótolni, mondta. A hatóságok szerint a gátak nem bírják tovább a rájuk nehezedő hatalmas víztömeg nyomását.
A heves esőzések kimossák a földet a hegyoldalból. A sártömeg farönköket, gallyakattól a folyóba is elzárja a víz útját. A megemelkedett vízszintet nem bírják tovább a védőgátak. A lezúduló ár hidakat, házakat, autókat, mindent lesöpörnek egészen a völgy aljáig. Magyarázta az osztrák hadsereg századosa. Az alsó ausztriai Schwarzenbachban és környékén is sárlavina veszély van. A Liecen közeli kis falvakba pedig nem lehet eljutni a tönkrement utak miatt. A mentésbe a tűzoltóság és a katonaság is bekapcsolódott.
Legalább 40%-kal kevesebb kukoricaterem az asszály miatt, a felvásárlási árak így akár másfélszeresre is nőhetnek, emiatt pedig drágább lehet a hús is. Az Egyesült Államokban 50 éve nem tapasztalt asszály miatt a világpiacon egekbe szöktek a gabona árak.
Ezen már nem lesz cső egyáltalán. Ez már elvirágzott, ez teljesen tönkre van menni.
260 hektár kukoricát vetett ez a tótkomlósi gazda. Azt mondja, legfeljebb 20 hektáros területen lesz termése, a többi lesült. Csak nem 50 millió forint a vesztesége.
Silózni nem tudunk, mert állatok nincsenek. Megvárjuk, hogy beérik, és aztán lekombájnozzuk.
Nógrád és Fejér megyében a legrosszabb a helyzet, pedig nem ezeken a területeken, hanem az Alföldön esett a legkevesebb eső. Ráadásul akár egy 10 négyzetkilométeres területen belül is egyenetlen az eloszlása.
Nyáron nagyon egyenetlen az eloszlása a csapadéknak, tehát természetszerűen adódik, hogy bizonyos körzetekben gyakran alakulnak ki záporok, zivatarok, bizonyos körzetekben erre kevésbé van esélye.
Becslések szerint az idei gabonatermésben eddig már csak nem 200 milliárd forintos kárt okozott az asszály. A szakemberek 8 millió tonnányi kukoricatermésre számítottak, de a szárazság ennek a mennyiségnek legalább 40%-át elvitte. A felvásárlási ár akár 50%-kal is nőhet.
Ez erősebben érződhet, mint a kenyéráremelkedés, mivel hogy a kukorica ára az olyan 70%-ban befolyásolja a hús árát.
Nem csak nálunk kevés az eső. Az Egyesült Államokban 50 éve nem tapasztalt aszálytombol. Emiatt szöktek egekbe a gabona árak a világpiacon. A Közép-Nyugaton termelik ugyanis a legtöbb kukoricát a világon. Amerika szerte 1300 megyét és 29 államot nyilvánítottak már katasztrófa sújtott a területté a szárazság miatt. A mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos szövetsége is azt kéri a vidékfejlesztési minisztériumtól, hogy nyilvánítsák katasztrófa sújtotta övezetté a legaszályosabb térségeket Magyarországon.
57 sírt, több mint 250 halott emlékét gyalázták meg már a Virradóra a kaposvári zsidóhitközség temetőjében. Vandálok feldöntötték, összetörték a síremlékeket. A város vezetése elítélte a cselekedetet. Egy magánszemély 100 ezer forintot ajánlott fel a nyomra vezetőnek.
Ennek az egy sírnak a meggyalázása tulajdonképpen a mozdulsi zsidóságnak a meggyalázása, mert hiszen a mozdulsi temetőt, amikor exhumálták, ide lettek újra temetve.
Ebben az egy sírban 143 egykori mozdulsi nyugszik. Nem ez az egyetlen ilyen síremlék ebben a temetőben. Az 57 sír megrongálásával mintegy 250 elhunyt emlékét gyalázták meg. A sírok többsége a múlt század fordulóján elhunytak nyughelye. Legtöbbjüknek már nincs is élő hozzátartozója. A hitközség egyik tagja felháborítónak tartja a sírrongálást.
Ezt nem hiszem, hogy normális, aki ezt megcsinálta. Vagy inkább ezzel akarja fölhívni, vagy ezzel akarják magukra fölhívni a figyelmet.
Egyenként és módszeresen rongálták meg a sírokat, döntötték fel az álló oszlopokat, amelyeknek jó része össze is tört. A kaposvári hitközség elnöke szerint a kár nagyobb, mint az éves költségvetésük. Kaposváron és Somogyban nem ez az első ilyen jellegű antiszemita megnyilvánulás és sírrongálás.
Nem hinném, hogy bármit lehet tenni, tekintettel arra, hogy ide olyan őrséget, vagy olyan védelmet biztosítani, ami ezt megakadályozza, illetve azonnal jelzi, ezt úgy érzem, nem lehet megoldani.
A kaposvári rendőrkapitányságot a hajnali órákban értesítették, amikor a gondnok felfedezte a vandalizmust.
A kaposvári rendőrkapitányság munkatársai a helyszíni szemlét lefolytatták, majd rongálás miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen.
Szita Károly polgármester közleményben elítélte a rongálást. Kaposvár polgárainak nevében feljelentést is tett a rendőrségen, és mint mondta, minden segítséget megad a rendőrségnek a tettesek kézrekerítésében. Egy magánszemély, valamint a megyei közgyűlés elnöke 100-100 ezer forint jutalmat ajánlott fel a nyomra vezetőnek.
A vandalizmust a Magyar Szocialista Párt is elítélte. A párt kaposvári szervezetének közleménye szerint erős a gyanú, hogy, idézem, a zsidó emberek sírjának meggyalázása nem független a napjainkban egyre gyakrabban előforduló antiszemita megnyilvánulásoktól. A terrorelhárítási központ kommandósai fogtak el egy 28 éves férfit Sopronban. 30 betöréses lopással gyanúsítják, de korábban már lőfegyverrel való visszaélés miatt is elítélték. Akkor nem vonult be a börtönbe, ezért ellene a Fejér megyei bíróság elfogató parancsot adott ki.
Fúrógép, lekvár, kávé, mindent elvittek, ami mozdítható volt a Sopronban és környékén garázdálkodó betörő csapatok. Csak ebben az utcában 8-10 pincébe törtek be az elkövetők, de áruházakból, strandokról is loptak. Egy nádarató gépet pedig lángvágóval daraboltak szét, így vitték el egy halastó mellől. A rendőrség az alkatrészeket már lefoglalta. A nyomozók az elmúlt két hétben kapták el egymás után a bandákat. Többségük 20 éves fiatal, egy részük büntetett előéletű.
Három csapatról beszélünk, akik külön-külön dolgoztak, de igazából ugyanolyan jellegű bűncselekményeket követtek el. Összesen 11 fő.
Közéjük tartozott ez a 28 éves férfi is. Őt szombat hajnalban fogták el a kommandósok, mert attól tartottak, hogy fegyvere is van. A rendőrség szerint a férfi nem ellenkezett. A kommandósoknak csak annyit mondott, már vártam magukat. Ezután a sopronkőhidai fegyházba szállították kihallgatásra.
Aggastyán tolvajt és annak társait is lebuktatta egy 11 éves kisfiú Székesfehérváron. Egy nő éppen az autója csomagtartójába pakolt egy nagyáruház parkolójában, amikor a tolvajok a vezető melletti ülésről elemelték a táskáját. A fiatal szemtanúnak köszönhetően azonban a rendőrök nem sokkal később elfogták őket.
Az áruház biztonsági kamerái rögzítették a lopást. Egy nő az autója csomagtartójába pakolta a vásárolt holmit, amit már jó ideje figyeltek a tolvajok. Egy óvatlan pillanatban egyikük kiemelte a kézitáskáját a vezető melletti ülésről. Egy másik kameraállásból jól látszik, hogy a tolvaj bepattan a bordó Peugeotba is elhajtanak. Ezt egy 11 éves kisfiú is végignézte. Azt kérte, nem mutassuk az arcát.
Az ember tudja, hogy tolvaj volt, azért mert nagyon furcsán futott, nagyon gyorsan, meg nem volt nála semmi. És egyből beszállt még mozgókocsiba is.
A fiú azonnal szólt a szüleinek.
A metró személyzetét próbáltuk előcsalogatni, nekik szóltunk, hogy történjen valami, elő is kerültek. Mi meg kifutottunk a két oldalra a közlekedő útra, hogy a gocsának a rendszámát láthassuk és leolvathassuk.
A tolvajok rendszámát végül sikerült felírni, majd riasztották a rendőröket. Az áruháztól nem messze szorították le őket az útról.
Meg is lett az elkövetők egyike, a sofőr, illetve az autó is, amivel szállította a bűncselekmény elkövetőjét. Az autót lefoglaltuk, mint a bűncselekmény elkövetésének eszköze, illetve előállítottuk a sofőrt. Beazonosításra került a társa, aki ugye kiemelte a táskát, neki még a személykutatása folyik jelen pillanatban is.
Az autó 70 éves székesfehérvári sofőrje az akciófilmeket megszégyenítő üldözéses jelenet után is tagadta, hogy köze lenne a lopáshoz. Azt mondta, két idegen fiatal kérte meg, hogy vigye el őket egy ideig az autójával. Az ellopott táskát is megtalálták a kocsiban, semmi nem hiányzott belőle.
50 embert menekítettek ki abból a kispesti panelházból, amely harmadik emeletén kigyulladt egy lakás. A lépcsőházban óriási volt a füst, ezért volt, akit daruval hoztak le. 11 embert szállítottak kórházba füstmérgezés miatt. A tüzet valószínűleg tűzhelyen felejtett olaj okozta.
Emelővel mentették ki a lakókat. Az egyik 10 emeletes panelházban gyulladt ki egy lakás.
A harmadik emeleten égett részlegesen egy lakás, amely előteréből átterjedt a lépcsőházon át a negyedik emeletre a tűz, és ott is égett a fölötte lévő lakásnak az ajtaja.
6 tűzoltó autó és több mint 40 tűzoltó dolgozott a kiemelt 5-ös szintű tűzön. 50 embert kellett kimenekíteni a házból, mert nagyon nagy volt a füst.
Szóltam a húgomnak, hogy mondom, gyere, mondom, olyan nagy füst, ahogy nem tudom, hogy mi van, és akkor dörömböltek
az ajtón, és megfogtam az ajtót, kinyitottam, és akkor mondták, hogy azonnal vegyük magunkhoz valamit, és jöjjünk ki fele.
A mentősök 23 embert vizsgáltak meg, égési sérülést senki sem szenvedett.
Azokat a lakókat, akik köhögésre, fejfájásra panaszkodtak, akiknél magasabb szénmonoxid szintet lehetett mérni, őket már a helyszínen oxigénellátásban részesítettük, és ezután szállítottuk megfigyelésre a gyermekeket a Heinpál kórházba, a felnőtteket pedig az Erzsébet kórházba.
A többi lakót körülbelül másfél óra várakozás után kis csoportokban engedték vissza otthonaikba.
Két perc, megnyitják a lépcsőházat, és akkor a rendőrség irányításával föl lehet menni.
A polgármester a közeli általános iskolában biztosított szállást azoknak, akik nem tudtak visszamenni lakásaikba. Azt még vizsgálják, hogy pontosan mi okozhatta a tüzet. A szomszédok elmondása szerint a kiégett lakás konyhájában olajat melegítettek. Valószínűleg ez gyulladt meg, így keletkezhetett a tűz.
Egyre több cég alkalmazza a mobil fizetés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban csaknem 30 ezer okostelefonra töltötték le azt az alkalmazást, amivel akár otthonról telefonnal is lehet vásárolni. Az úgynevezett QR kódok már a boltok katalógusaiban is megjelentek.
Hosszas sorban állás a kasszánál, vagy katalógusból válogatva vásárlás mobiltelefonnal.
Ezt is hozzáadjuk a kosárunkhoz, amikor látjuk, hogy a kosárunknak mennyi az értéke.
Akár így is el lehet intézni a hétvégi bevásárlást. Az egyik áruházlánc katalógusaiból a termékek melletti kódokkal, más néven a QR kódokkal is lehet vásárolni.
90-es évek közepén létrejött szabvány Japánban, azóta egyre több helyen használják a világban, a tavaly évben 5400%-ot nőtt a felhasználásnak a mértéke világszerte. Úgyhogy ez most ilyen szempontból trendi, meg szexi.
Okostelefonnal lefotózva a termék felkerül egy listára, amit futár szállít házhoz.
Másnapi szállítást, amennyiben a rendelés miután 5 óráig megérkezik, hiszen ekkor a kiszolgálatjába dolgozó kollégáink rögtön össze is készítik a csomagokat, és másnap a saját autónkkal ki is tudjuk vinni a megrendelést.
Az ügyfél bankkártyája egyenlegéből fizeti a futárt és a terméket. Eddig ezt az alkalmazást csak nem 30 ezeren töltötték le. A világon először ez a taxitársaság alkalmazza a bankkártya és a készpénzes fizetés mellett a QR kódot is.
Az első egy hónap tapasztalatából azt mondom, hogy a kíváncsiság reményében voltak már fizetések, de én azt mondom, a jövőre tekintve, a jövőt nézve egyre több ilyen fizetési megoldás lesz.
Nem csak a szolgáltatók használják a QR, vagyis a gyors válasz elnevezésű kódot. Egy lengyel fesztiválon például a résztvevők pólóikra nyomtatva próbáltak ismerkedni. A kódot lefotózva ugyanis magukról írt jellemzést olvashatta az érdeklődő az interneten.
Minden gyermeket hazaengedtek a kórházból, aki tegnap egy balatonakali táborban lett rosszul. A szakhatóságok ellenőrizték a tábort és engedélyezték az újabb turnus elindítását. A laboratóriumi vizsgálatok eredménye jövő héten várható.
Csendes a tábor, ma sem engedték be az újságírókat. Tegnap 15 gyereket szállítottak innen kórházba hányás és hasi panaszok miatt. Az eddigi vizsgálatok a tábor konyháján mindent rendben találtak. További laborvizsgálatok is folynak, ennek csak a jövő héten lesz eredménye.
Az bonyolítja a képet, hogy a gyermekek nem csak a tábor konyhájában étkeztek, hanem több helyről is rendeltek ételt, vettek a strandon is élelmiszer.
Az is előfordulhat, hogy egy otthonról hozott étel vagy gyümölcs okozta a bajt. A gyerekorvos szerint nyáron érdemes fokozottan figyelni, hogy mit és hogyan fogyasztunk.
A gyümölcsöt mosatlanul természetesen nem szabad fogyasztani, és mindenféle szempontból a köztisztaságra kell figyelni.
Ma délelőtt még 3 gyermek volt a Veszprémi kórházban, de napközben már őket is hazaengedték.
Motorosokat és kvadosokat ellenőriztek ma a rendőrök Salgótarjánban és környékén, elsősorban a kirándulóhelyeken és az erdőkben. Több mint 20 embert igazoltattak és 3 motort le is foglaltak. Azok, akik erdőben, védett területen motoroznak, akár 150 ezer forint bírságot is kaphatnak.
Hamar véget ért a délelőtti száguldozása ennek a két fiatalembernek. Fokozottan védett területen motoroztak, jogosítvány nélkül. A rendőrség azért szervezett fokozott ellenőrzést a környéken, mert az elmúlt napok esős időjárása és a motorosok miatt nagyon rossz állapotba kerültek az erdei utak a Nógrádi megyeszékhely közelében.
A mai akciónk célja az, hogy a Salgótarján környékén található pihenővezetekben és a környező települések erdőterületein kiszűrjük azokat a illegálisan motorkerékpározó és kvadozó személyeket, akik cselekményükkel szabánysértést követnek el, illegálisan hajtanak be erdőterületekre, fokozott védett természeti területekre.
A rendőrség a környéken élők bejelentései alapján szervezte akcióját.
Zavaróak a motorosok, nem csak engem, a kutyát is, és nyugodtabban lehetne lenni, hogyha nem, ez nem lenne.
A szágoldozás az erdő- és vadgazdálkodásra is rendkívül káros. Az erdészek is örülnek, hogy gyakrabban ellenőrzik akvadosokat.
A műszaki eszközökkel végzett idézőjelben sporttevékenység, tehát a zajhatás, az eróziós hatás, a földutakon kifejtett romboló hatása miatt rendkívül káros.
A rendőrök több mint 20 embert igazoltattak, 3 motort pedig le is foglaltak.
Ez volt a Híradó vasárnap, viszontlátásra.
Másodperc, amit igazából a civilek, illetve a nézők látnak egy-egy versenyen a gyakorlatomból, az nagyon-nagyon töredék része annak, amit edzésen elvégzek.
Amióta megvan a kvótám, azóta mindenképp olimpiai aranyérmesnek kiáltanak ki, holott nekem ez lesz az első olimpiám.
30. nyári olimpiai játékok Londonból 3D-ben is.
A közvetítés támogatója a Mindig TV.
Augusztus 16-a az M1-en.
A szokásaink azok nincsenek is szokásaink, csak a tévénézés van nekünk gyakorlatilag.
Sok csatorna van. Persze, mindegyikbe bele tudom folytani a szót. A nagy távirányítóval.
Minél több csatornám van, annál kevesebbet nézek. Hol ide, hol oda kapcsolunk, az nagyon fontos.
De az érzet, hogy nézhetnék többet is, nagyon nagy segítség nekem. Ahhoz, hogy elfogadjam a tényt, hogy csak kettőt nézek.
Tényleg senki nem ért semmit, ezzel szoktuk a legjobbat nevetni. Hát ez óriás.
Ne a pénzét dobja ki, hanem a felesleges csatornákat. Válassza csomagjainkat már havi 999 forinttól. Mindig TV Extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.
Nem baj, hogy ilyen vidám voltam, meg hadartam. Sziasztok! We'll be right back.